Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alap igéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele, első fejezetében, a 26. verstől a következőképpen. Ezt írja Pál: mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, tavaly nagyjából ilyenkor indultunk el nyaralni, Horvátországba mentünk, és egy régen kis faluban szálltunk meg, ami mára már üdülő övezetté vált, és még egy kevesen élnek ott halászatból. Egy idősebb, görbe lábú és hátú bácsi, napbarnította ember, az ott élők közül minden nap hajnalban elindult és kiment a csónakjával halászni. És akkor érkezett visszafelé, amikor mi éppen ébredeztünk és kimentünk a strandra. Néhány halat fogott, ezeket láttuk, ahogy ott a csónakjában tisztogatja, amint visszaérkezett, majd szépen gondosan elrendezte a hálóit, ahogy aztán este, vagy hát hajnalban újra el tudjon indulni. Elgondolkoztatott ez az ember, egy egyszerű halász, amint a hálóit rendezte, és a halakat tisztogatta a csónakjában. Esténként aztán a többi falusival együtt, egy vasgolyó dobáló játék során borozgattak, beszélgettek, ki tudja, hogy miről nem értettük őket, talán a sok nyaraló külföldi citták, nem tudjuk, vagy éppen a világ fontos eseményeiről, esetleg a saját ötleteikről, elképzeléseikről, világ megváltó tervekről beszélgettek. Az jutott eszembe erről az emberről, amikor a falu ácsa összegyűjtötte maga köré a halászokat, vámszedőket, akikkel más nem beszélgetett, akiket lenéztek és megvetettek. A bűnösöket, ahogy abban az időben, abban a korban nevezték őket. Fura kis csapat lehetett Jézus tanítványaival. A horvát falucska lakói és az a halász, azt gondolom, álmukban sem gondolták volna, hogy egyszer a budafoki evangélikus templom szószékére kerülnek. Ezzel szemben Jézus nyíltan beszélt arról, hogy tanítványainak milyen feladatot szán. Megismeri őket a világ, de nem is igazán őket, hanem rajtuk keresztül őt magát, a megfeszített Isten fiát, és vele a teljes életet. A csütörtöki biblia órákon az év során megismerkedtünk többek között Jézus tanítványaival, egyenként vettük őket sorra, és ismerkedtünk velük, legalábbis azzal, amit róluk sejteni vélünk. A Biblia elég szűkszavú a tanítványokkal. Néhányuk egy-egy jelenvonásába bepillanthatunk, és annak ellenére, hogy a 12-ből 2 az evangéliumot is lejegyezte, kevés személyes dolgot tudunk meg a tanítványokról. Keveset mondanak el magukról, még kevesebbet társaikról. Amit tudni vélünk velük kapcsolatban, azt általában a hagyományból merítjük, ami egyébként legtöbbször eléggé kiszínezett történet. Két dolgot minden esetre megtudunk Jézus első követőiről. Az egyik az, hogy nem tanult, nem művelt emberek voltak, hanem egyszerű, hétköznapi emberek, akik nem a föld felett lebegtek, kettővel, hanem ott éltek, jártak az emberek között. Nem voltak tele ambíciókkal, és nem szerettek volna hírnévre szert tenni. A másik pedig, hogy tudták azt, hogy ők bűnös emberek. Izraelben Jézus korában az volt a sik, hogy emberek csoportja vallotta magát tisztának, fedhetetlennek, a mózesi törvények rendelkezéseit megtartónak. A tisztaságot, azt mondták, el lehet érni, a törvényt meg lehet tartani, így ki lehet érdemelni az Isten figyelmét és ezzel az örök életet. Ezzel szemben, ahogy az oltár előtti igében is hallhattuk, Jézus az elveszettek után jött, őket vette a vállára. Ahogy Péter az első találkozáskor leborult Jézus lába elé, és azt mondta, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Jézus a bűnösöket jött megmenteni. Mai alapigénk Pál apostol Korintusiakhoz írt levelének első fejezetéből, van, ahol Pál rögtön a mondani valóra tér, azért azt írja le, hogy miért írja ezt a levelet. Nagyon szeretem Pál apostolnak a leveleit, a korintusi levelet többek között különösen is. Több része szinte naponta előkerül beszélgetésekben. Például a halottak feltámadásáról, vagy éppen az úrvacsora szerzési igéjéről sokat beszélgetek, de itt található a híres szeretet himnusz is. Én ige hirdetőként az első fejezet gondolatait különösen is hangsúlyosan élem meg. Elolvasom most a közvetlen a kijelölt alapige előtti néhány verset. Ezt írja Pál, azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Ez tehát a levél írásnak az oka, ezért ír Pál, mert viszálykodás van a korintusi gyülekezetben, és ez a tudomására jutott. Abban a korintusi gyülekezetben, amit ő alapított, ahol ő volt az, aki elsőként hirdette az evangéliumot. De mi is ez a viszálykodás, ezt is leírja. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem keresztelte meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Pál itt egy nagyon fontos problémára hívja fel a figyelmet, ami a mai napig kísértés bármelyik keresztény közösségben, így a mi közösségünkben is. Ez a kérdés pedig, hogy kié vagy? Manapság talán kétféleképpen fogalmazódik meg ez a kérdés. Hány evangélikus felmenővel büszkélkedhetsz? Nekem már a déd nagyapám is presbiter volt. A másik pedig hasonló a korintusi helyzethez. Engem ez és ez a lelkész keresztelt, ebben és ebben a templomban konfirmáltam. Nem ez fog megtartani, mondja Pál. De előtte még eszébe jut, hogy nem csupán a két említett személyt keresztelte meg, hanem ezt írja, igaz, megkereszteltem még Sztefánász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Azt gondolom, hogy nagyon emberi ez a mondat ebben a levélben. Pálnak eszébe jut, miután leírta, hogy nem keresztelt meg senkit, hogy de, mégis csak megkereszteltem, mégsem kezd új papírba, mert nem ez a lényeg. A lényeg ezután jön, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. A legfontosabb dolog tehát a keresztről szóló beszéd, az ige hirdetés. Ezért tudunk meg nagyon keveset a tanítványokról, az evangéliumi történetekből, és ezért esik a hangsúly az utolsó egy hétre az evangéliumi leírásokban, Jézus szenvedésére és halálára, mert ez a lényeg, mert ez az, ami megtart, mert ez az, ami az embernek a teljes életét adja. Már említettem többször, de újra és újra előkerül, hallom, mert fontosnak tartják elmondani, én hiszek Istenben, vagy az elhunyt hozzátartozom, ő hitt Istenben. Istenben mindenki hisz. Nincs olyan ember, aki ne hinne Istenben. Az nem mindegy, hogy milyen Istenben hisz valaki, hogy ki az ő Istene. Egy önmaga által kreált Isten. Egy olyan Istenben hisz, akire, ha rágondol, mindig csak pozitív dolgok jutnak az eszébe. Néhány évvel ezelőtt egy házassági előkészítő mondta a vőlegény, amikor rákérdeztem, hogy nem gyors-e egy kicsit 3 hónap után az esküvő, azt válaszolta erre, hiszek a házasságban. Fél évvel az esküvő után visszajött, elváltak. Elmondta, hogy soha többé nem hisz a házasságban. Jakab írja, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Nem mindegy, hogy kiben, hogy miben, hogy milyen Istenben hisz az ember. Mi azt gondoljuk, egy megismerhető Istenben hiszünk. Emberileg gondolkozunk az Istenről. Olyan, mint mi, csak tökéletesebb, csak jobb, csak szeretettel telibb, örökké létező és minden a hatalmában áll. Pál erre írja azt, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében. Tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Az igehirdetés bolondság. Ez, ami most itt zajlik ebben a templomban, itt Budafokon, bolondság. Nagyon sokszor eszembe jut ez a kifejezés, mert tényleg így van. Prédikálok, összegyűjtöm, és igyekezem jól megfogalmazni a szavakat. Okos gondolatokat keresek, példákat, könyvekben, vagy éppen a saját életemben. Olykor eszembe jut, hogy több kötetnyi szöveg van már a számítógépemen, ha fogalmazási képességemet mondjuk könyvírásba fektetném, akkor elképzelhető most, hogy egy ismert író lennék. De nekem nem ez a feladatom. Nekem nem ez a hivatásom. Pál ezt írja, mert nézzetek csak a ti elhivatásotokra, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Mai alapigénk, amelyek számomra nem csupán szavak, hanem a valóság, a mindennapok, mert nem vagyok bölcs, hatalmas, előkelő, sőt a legtöbben bolondnak gondolnak, mégis Isten kiválasztott, ahogyan kiválasztotta a tanítványait, ahogyan kiválasztotta a farizeus, a keresztény üldöző Pál apostolt. Kiválasztotta arra, hogy ezt a bolondságot, hogy egy embert, akit valamikor 2000 évvel ezelőtt keresztre feszítettek, nem csupán egy nagy tanítónak, egy nagy prófétának, egy erkölcsi példaképnek tartok, hanem egyszülött fiának hiszek. Hogy hiszem azt, hogy engem egyszerű, együgyű, bűnös embert megváltott, hogy magáévá tett, ahogy Luther fogalmaz, nem arannyal és nem ezüsttel, hanem ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek, az ő országában ő alatta éljek és neki szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert ő feltámadt a halálból, él és uralkodik, mondja Luther. Egy évvel ezelőtt választott meg a gyülekezet lelkészének. Én akkor azért imádkoztam, hogy az Isten akarata legyen meg. Azért tettem ezt, mert sokszor, nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy akkor, amikor elkezdek a saját eszem után menni, amikor a saját akaratomat próbálom megkövetni, akkor Isten stopptáblákat állít az életemben. Rábízni magamat Istenre. Rábízni magamat a fontos döntésekben. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell gondoskodnom magamról, hogy nem kell gondolkoznom, hogy nem kell mindent megtennem, hogy tudatlan maradhatok. De azt jelenti, amit ideérkezésemkor bibliai mottónak is választottam, hogy először az Isten országát kell keresnünk. Egy ügyűnek kell lennünk. Az idén ünnepeljük Vörös Sándor születésének 100. évfordulóját. Talán nem mindenki tudja, de Vörös Sándor evangélikus volt, aki egyébként a pápai evangélikus elemiben kezdte a tanulmányait, és hívő ember volt. A Teljesség felő című kötetébe olvastam bele a héten, ami rövid kis írásokat, történeteket tartalmaz, és nagyon aktuálisnak találtam ez a mai igéhez. Három történetet szeretnék ezek közül, a történetek közül megosztani, amiket ő leírt. Ezt írja: a vonaton utaztam harmadosztályon. Felszállt egy apáca rengeteg csomaggal, hol mit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére. Szemre nem volt rajt semmi figyelemre méltó, de lénye tündökölt. Őt már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. Megszólítottam: megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett. 1, 2, 3, 8, 9. Aztán saját magára mutatott: 10. Őneki már csak podgyász volt a saját teste is. Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott, szolgáló, nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve, írta Vörös Sándor 1944-ben. De nem feltétlenül kell apácának lenni ahhoz, hogy a teljességbe érjünk. Ezt írja: a múló egyéniségeden áttörve, önmagad mélyén az örök lélekbe hatolsz, úgy hódítod meg a teljességet, mint hadvezér a várat. Visznek a teljesség felé könnyebb utak is. Nem csak úgy egyesülhetsz Istennel, ha mindent ideiglenesen átszakítva a múlhatatlanba nyomulsz. Az ima, az áldozat segítségével érzéseidet megtolthatod oly módon, hogy Istenhez elérjenek. A templomba járás, szertartás, áhítat, könyörgés, bűnbánat, erény, ha teljes szívvel végzed, és nem akarsz földi javakat koldulni az égi hatalomtól, mind Istenhez vezet. Általuk Isten hozzád hajol, érzed az ő csókját, és mindinkább egyé válsz vele. Az igében ezt olvastuk: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Isten téged is kiválaszt. Kiválaszt, ahogy egykor a tanítványait is. Megbíz, és alkalmassá tesz a szolgálatra. Legyél gazdag vagy szegény, egyetemi professzor vagy betanított munkás, Isten használni szeretne téged. A te feladatod az, hogy rábízd magad, hogy rábízd az életed, hogy rábízd a mindennapjaid, hogy rábízd a döntéseid. Az én tapasztalatom az, hogy ez megéri. Nem anyagilag, és nem a világ megbecsülése szempontjából, hanem a benne való boldog, nyugodt, megelégedett élet a nyereség. Vörös Sándor harmadik írása: a teljességet elérni végtelenül könnyű és végtelenül nehéz. Olyan könnyű és oly nehéz, mint ezt a három szót kimondani hazugság és öncsalás nélkül. Teljesen tiszta vagyok. De vannak igen kevesen egyszerű, szegény emberek, akik anélkül, hogy törekedtek volna rá, és anélkül, hogy tudnának róla, a teljességet birtokolják. Minden érzésük, gondolatuk, szándékuk tiszta. Minden jó nekik úgy, ahogy éppen kínálkozik. Ha veszíteniük kell vagyontárgyat, egészséget, családtagot, életet, abba is nehézség nélkül belenyugodnak. Életük csöndes, vidám. Békéjüket nem sértheti senki és semmi. Szavaikból nem sokat meríthetsz, de a lényükből magát a mindenséget. Ezek a békés, boldog emberek nem fognak a teljességbe, a mennybe jutni. Már is ott vannak. Nincs az a hatalom, amely valamit is adhatna még nekik, vagy elvehetne tőlük. végtelen magas hegyen élnek, ahonnan nincs tovább. Ez a teljesség, én hiszem és tudom, hogy csak Krisztussal érhető el, de vele elérhető. Vele fölállhatunk arra a magas hegyre mi is, és ezek közé az egyszerű, együgyű emberek közé tartozhatunk. Mert ő kiválaszt és hív, ha odaborulsz elé, és elmondott Péterrel együtt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Akkor ő utánad megy, felemel, a vállára vesz, bekötözi a sebeidet. Ezért adja nekünk magát. Ezért részesülhetünk ma is testében és vérében. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te nem előkelőket, nem gazdagokat, nem bölcseket szólítottál meg, hanem egyszerű halászokat, olyan embereket, akiket megvetettek. Ezzel példát adva nekünk, hogy nem a bölcsesség, nem a gazdagság, nem az előkelőség az, amiben bíznunk kell, hanem egyes-egyedül te vagy az, akire rábízhatjuk az életünket. Mert te a legegyszerűbbből is tökéleteset tudsz alkotni. Köszönjük neked, hogy szent lelkedet ajándékozott nekünk, hogy szent lelked által egyházat, gyülekezetet hívsz életre. Add nekünk, hogy ebben a közösségben mi is részesülhessünk. Add, hogy az evangéliumot tisztán és igazán megkaphassuk és hirdethessük. Add, Uram, hogy mi legyünk ezek az egyszerű emberek, akik nem biztos, hogy szavakkal, de az életünkkel a többiek elé tudjuk élni, hogy jó veled közösségben lenni, hogy jó a mennybe tartozni. Segíts bennünket, Urunk, hogy ezt megtapasztaljuk, és hogy mások is megtapasztalják rajtunk keresztül. Erre segíts, így vezess bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.